aminek keretében most ez a rendezvény zajlik. Azt láttátok, hogy nagyon izgalmas témákban lesznek szuper előadások. Tudjátok, hogy kiket hívtunk meg, és milyen témakörökben. Egy nagyon röviden csak a projektről annyit szeretnék elmondani, de hát ugye ez is benne volt igazából a kiajánlóban, hogy ez egy olyan projekt, egy CRV projekt, ami arra fókuszál, hogy a vidéken élőket is valahogy kicsit belehozzuk a diskurzusba a klímaváltozás kapcsán, itt ez a divatos szóval éve, ugye empowerment, tehát hogy képessé tegyük a vidéken élőket arra, hogy a klímaváltozással kapcsolatos, meg egyéb környezetvédelmi kérdésekben képesek legyenek, és tudják, hogy milyen formában tudnak a saját érdekeikért kiállni, tehát hogy ilyen többes célja is van a projektnek. És mielőtt átadnám a szót Ungvári Gábornak, azt szeretném kérni majd, hogy fogunk nektek küldeni olyan, mint amit általában a rendezvényeken szokott lenni, ilyen elégedettségi kérdőív, de most van egy újfajta felmérés a bizottság részéről, amiben nem csak a rendezvényről kérdeznek, hanem picit szeretnének tudni arról, hogy a unióban élők mennyit tudnak az unióról, meg az uniós állampolgárság, hogy érzik, hogy mennyire részei a döntéshozatalnak, vagy egyáltalán az unió életének, hogy ezt nagyon rövid, elküldjük hozzá az instrukciókat, magyarul is elérhető, hogy ezt majd szeretnénk kérni, hogy töltsétek ki, jó? Tehát, hogy és akkor én át is adnám a szót Ungvári Gábornak, aki a Regionális Gazdasági Kutatóközpont, nem jól mondtam? Majdnem jó, csak annyi fura név van most így a köztudatban, és a vízgazdálkodási csoportnak a vezető szakértője, vízügyi elemző, közgazdász, szóval, hogy sok sapkája van, és ő fog nekünk beszélni a magyarországi vízhelyzetről mindenféle kontextusban. Akkor át is adom neki.
Köszönöm, üdvözlök mindenkit. Azzal kezdem, hogy tényleg közgazdász vagyok. A víz ügyeket én így a munka mentén tanultam meg. Azt megtanultam az egyetemen, hogy nagyon veszélyes tud lenni egy Excel tábla, tehát azt, mi van mögötte, ezt én próbáljuk tisztázni, hogy és mi a valóság egy ilyen tábla mögött. És ennek kapcsán most az elmúlt 20-néhány évben, sajnos már hosszú idő óta, hogy ezeket a különféle, ahol a vízről van szó, kezdve az ivővíz, öntözővíz, belvíz, árvíz, infrastruktúrák, hajózás, vagy akár energiát termelünk, vagy vízkészletekkel foglalkozunk. Tehát, hogy ezeket a részterületeken voltak különböző elemzéseink. De azt látjuk, hogy mindenhol van szó, sok mindenről, ezeket meg lehet fogni akár közgazdasági módon is, de valami valahol mindig elcsúszik. És nem csak közgazdaságilag, hanem ugye a megközelítésben. És a dolog nem áll össze ez a nagy kép. És nekünk az a tapasztalatunk ennyi idő után, hogy ahol ez a dolog így összeér, az a tájnak a szintje, és ennek nagyon komoly közel van ahhoz, hogy mit élünk meg most klímaváltozás. Én nagyon várom azt a harmadik előadást, hogy itt hogyan kell így átfogalmazni. Ez is egyfajta átfogalmazás lenne, amiről én szeretnék beszélni. Röviden arról lesz szó, hogy mi közze a közgazdászatnak ehhez az egész témához. A közgazdászat nagyon jó lenni addig, amíg az ember így ilyen nagy számokat tud mondani arról, hogy mennyire értékes a természet. Ennek nagyon örülnek a zöldek, a mindenki. Amikor arról kezdünk el beszélni, hogy próbálnánk beszélni, hogy végülis a körkörös gazdaság, a klímaváltozás, nagyon sok minden zöld kérdésbe temetett ügy, az egy alkalmazkodási kérdés valamilyen újonnan felmerülő korláthoz, és hát erre végülis egész jó eszközei vannak a társadalomnak, amit kilakítottunk az elmúlt néhány ezer év alatt. De ezeket a közös eszköket inkább nem használjuk. Ebben mindenki egyetért, zöldektől a vízügyesekig, hogy ezeket inkább ne próbáljuk ki. Az OECD-nek van egy víz water governance, ezt nehéz így magyarra fordítani, folyamata, aminek az alapgondolata, vagy alap vagy tapasztalata az, hogy a vízkrízisek alapvetően szakpolitikai krízisek. Tehát, hogy a dolgok történnek, katasztrófák is történhetnek, de a katasztrófák főleg attól lesznek súlyosak, hogy nem vagyunk felkészültek, a szakpolitikáink rosszak, vagy ha jók is lennének, nem hagyjuk őket végre. És akkor ebben az űrben kell valamit lépnünk, és tehát ebben sok mindenkinek szerepe, akár a közgazdászoknak is, de igazából ilyen csapatként. Tehát hogy én most ezt próbálom meg így valahogy reklámozni, hogy higgyünk egymásnak, vagy gondolkodjunk együtt. Ahonnan én el szeretném kezdeni, az talán pont ez, hogy a táj az egy közös dolog. És mint ilyen, ezt sok irányban megfogható, hogy mi ez, hogy valami közös. Van az a magyar kifejezés, hogy közös lónak túrós a háta. Ennek van egy olyan közgazdasági játékelméleti megfogalmazása is, ez a közlegelők tragédiája, aminek az a lényege, hogy ha van egy közös használható erőforrásunk, amit, hogyha minden egyes szereplő csak a saját egyéni értékelése mentén használ, akkor minden egyes pillanatban ezek a racionális végiggondolások, ezek ahhoz vezetnek összességében, hogy fel fogjuk élni ezt a erőforrást. És szépen kialakul egy ilyen lefelnő spirál, hogy az egyre rosszabb helyzet állapotban lévő legelőt is túllegeltetjük, majd úgy fog kinézni minden, mint a Balkánon, ahol a juhok legelnek mostanában. De, és van egy közgazdász, egy hölgy, aki az első Nobel-díjas hölgy közgazdaságtanból, én a Rostrom, az ő munkássága volt az olyan lényeges felismerés, hogy igen, ez így van, de közben mégiscsak vannak olyan közlegelőink, és vannak ilyen közös fenntartási erőforrásaink, amiket a közösségek fent tudnak tartani. És ezek működnek fenntartható módon, és ami itt a lényeg, hogy ha vannak eszközeink, vannak intézményeink, szabályaink, amiket betart egy közösség, akkor ezek a szabályok, ezen intézmények mentén, akár helyi intézmények mentén, mert ez a fenntarthatóság, ez ott tud lenni, mint egy minőség a tájban. Tehát van egy kölcsönhatás a között, hogy milyen az intézményrendszerünk, és milyen lesz a táj, amiben élünk. És ehhez szabályokra és ösztönzőkre van szükség. Na most ezzel foglalkozik többek az a közgazdaságtan, amellett, amit mint pénzügyként mindenki általában tud, hogy kamatokról beszélünk, stb. Arról mind beszélünk ekkor is, csak ezt az eszköztárat másra is lehet használni, a közösségek. A közgazdaságtan az erről szólna. És ehhez két könyv, egy ismerősöm, barátom könyvei szerintem nem közgazdászoknak, közgazdaságtanról, és erről, amit The Commons, vagy ezek a közös használható erőforrások, vagy közi országok, hogy amikor valaminek a keretei nem teljesen tiszták, mert nem magántulajdon, azokat egy közösségnek meg kell tudnia szervezni. És ennek nagyon sok útja módja lehet. Egy építés szerintem ezen nap mint a találkozik, amikor különböző ilyen zónabesorolások és látképek és stb. Szabályokat kéne betartani egy városban. Ez ugyanaz a történet, egy tájban is ilyeneket kéne betartani, mint gazdálkodnunk. És ez miért fontos, ha egy tájban vannak ilyen szabályok, akkor annak lehetnek pozitív elemei. Nekem az első munkám az a Bodrog közben ez kötődik, egy táj rehabilitációs programra próbáltunk részt venni, és próbáltuk megérteni, hogy mi történik ott, meg mi történt ott. Itt látható itt van a Bodrog köz, egyébként ez még egy 2010 környéki vizsgálat, a különféle ilyen gazdasági és fejlettségi mutatók mentén ez az ország egyik legelmaradottabb térsége, a kis térsége. Hogy néz ki a lakosság alakulása? Itt látszik már ugye az 50-es évektől kezdődően egy lefelé tartó folyamat. És ez ilyesmi, ez egy agrár környék, nem független attól, hogy működik a a gazdaság ott. Hopp. Jajajajaj. Ez most így pont nem látszik jól, de hogy amit ez a táblázat próbál mutatni, az, hogy volt egy olyan nagy országos program, a melioráció, amivel például belvizek ellen tettek rendbe jó minőségű szántó területeket. Ez egy országos programmá vált, elkezdték a legjobb területekkel, majd ez végigment az országon, hiszen ez mindenkinek jó lehet. Ezen amit látszik, nem látszik, hogy az országos számok a bodrog közhöz képest, az látszik itt, hogy az ország nagy részén átlagban a mezőgazdálkodás pozitív egyenleggel járt gazdaságilag. Ez nem volt elmondható a bodrog közről, ottani TSZ-ekről már ez a beruházás előtt sem. Viszont amíg az országos költségek 83%-ából előállították az országos mezőgazdasági érték 63%-át a területen, a melioráció után az országos költségek kicsit magasabb értéken állították elő az országos érték 70%-át, ezzel viszont mintegy meg négyszerezték a veszteségüket ezen a folyamaton. Ez az évtizedekig tartó történet lényegében kiszívta a maradék pénzügyi erőforrásokat erről a környékről. Megfinanszírozták azt a beruházást, ipari beruházást, amivel kiépült ez a rendszer. Majd fizették, mert ezt a végén ők már hitelbe vették föl. A történet legelején ezt még állami pénzként adták oda, majd hitelként vették föl. Ez pont olyan, mint az ipari parkok, amiket Zalaegerszegen még megtámogatott az ország, utána kelet végeken már ezt hitelből csinálták, majd most, amikor EU van, most újra van dolgokra pénz, de hogy egy térség mennyire képes a saját folyamatait uralni, az meglátszik abban, hogy néz ki, mint táj. És ennek komoly következményei vannak. Viszont, hogyha ebből a folyamatból valahogy ki akarunk lépni, akkor ez egy ilyen közös akciót igényel, amiben rengeteg tudásnak kell valahol összeérnie. Most elnézést, hogy ez itt angolul van, ez egy nagyon jó itt elérhető kiadványnak egy nagyon fontos ábrája, hogy ez egy ilyen csapatjáték, amiben nagyon sokféle szakértelemnek van helye, meg ennek az intézményrendszernek, ami valahogy visszajelzi a helyben a keletkező költségeket a aktorok számára. Ez egy ilyen lassú épülési vagy leépülési folyamat, és ennyiben nagyon hasonló ahhoz, ahogy a természet egy tájban próbál működni. A szukceszió folyamata az nem az csak, hogy kinő egy erdő, hanem hogy valahogy a nullából lesz talaj, több talaj, az valahogy alkalmassá tesz valamifajta további szerveződések számára életlehetőségeket, és a végén ugyanott lesz majd egy erdő, lényegében a meglévő helyben meglévő erőforrásokat használva épül fel valami, miközben egyre összeszervezettebb, és egyre jobban, egyre hatékonyabban használja a rendelkezésre álló erőforrásokat. És egyébként lesz stabilabb nagyon sok szempontból. És ez a természeti szukcessziós folyamat, ez nagyon sokban analóg az a társadalmi folyamattal, ami vagy történik, vagy nem történik valahol. És ebben tudunk, vagy nem tudunk részt venni. És ennek van, tehát ez a, igen, tehát ez a, azt mondom, a lényeg, hogy ezek a felépülési folyamatok valahol zajlanak-e, vagy nem zajlanak-e. Ha végignézzünk a tájainkon, azt látjuk, hogy nagyon kevés helyen zajlik, inkább leépülés zajlik. De hogy ez nem feltétlenül, ez nem törvényszerű, hanem ez az, ami a társadalmi kihívás, hogy ezeket a szálakat újra húzni. Ezek részben megvoltak, meg működtek, akár nálunk is, akár máshol is. Ez nem adott, hogy ez mindig működni fog, de ez egy összerakható történet. És ezért kérdés, hogy akik ott, nem tudom, is így a körülnézve, nem akarok prejudikálni semmit, de úgy kevesen jöttek valahonnan a faluról erre a megbeszélésre. Tehát, hogy így távolról nézünk mindig rá ezekre a dolgokra, de hogy tehát, akinek is ott fontossá válik valami, ő tud aktor lenni ebben, hogy ezt el tudja kezdeni szervezni. Ezt lehet segíteni, látszott ezzel a rengeteg ismerettel, de hogy kell egy erő helyben, ennélkül igazából eszköztelenek vagyunk, de tudjuk segíteni. És hogy amiről én ezután szeretnék beszélni, az, hogy igen, ez így van, így volt, és akkor most jön a klímaváltozás, ami ebben a történetben egy új csavart jelent. Miért? Azt tudjuk, hogy klímaváltozás van, nem ez a kérdés, hogy van-e vagy nincs-e, hanem az, hogy hogyan van, és mik ezek a folyamatok, amik minket itt közben valamerre tolnak. Ami itt látszik, hogy az IPCC egyik legutóbbi elem, tehát egy közvetített információkból származik, hogy a szárazföldek gyorsabban melegednek, mint az átlag, mint a nem szárazföldek. És ugye ez egy mérhető és egyre jelentősebb különbség. Mi van emögött? Ugye ez csak egy globális dolog, akkor, és csak a széndioxid működik, akkor ez valahogy nem illik a képbe. Mert nem csak a széndioxid működik, és ez a nagyon lényeges dolog. Van itt egy egyensúlytalanság, amit részben hajt az, hogy a széndioxid szint növekedése mentén melegebb a légkör, emiatt megnő a Földet elérő napsugárzás mennyisége. Például azért, mert a melegebb levegőben kevesebb felhő képződik, és emiatt több napsütés ér le a Földre. És ennek van egy kényszerítő eleje a párolgás és a párologtatásra. Ez az, amitől hamarabb kiszáll. Ha ez nagyobb, például hamarabb szárad ki egy terület. És hamarabb szárad ki egy terület, ugye erről fogunk majd beszélni, akkor ott a párolgás helyett hő fog képződni. Tehát az, hogy milyenek a talajnedvesség tartalékaink, meghatározó abból a szempontból, hogy mikor fordul át a párolgás, pároloktatás hő képződésbe. Mondhatnánk, hogy egy nagyon fontos ilyen szemlélet szerintem, hogy amikor hogyan melegszünk, miért melegszünk, a légkört a talaj melegíti fel. Hát úgy kéne magunkra gondolni, mint akik egy fűtőtesten táncolunk. És amikor a szobában is ugye kint hideg van, bekapcsoljuk a fűtőtest, tehát a fűtőtest mondjuk 40 fokos, vagy 50 fokos, ki milyen rendszert használ, a szobában még van 28 fok. De az, hogy mi történik a fűtőtesten, az lehetette a melegítésére jó, de az is lehet, hogy rá ki akarunk ülni, akkor már kellemetlen. Tehát picit ez a dolog így néz ki. És direkt beszélek így, mert ennek mögött nagyon sok ábrát lehetne felhozni, de igazából ezeket a helyzeteket, a léptékeket nem fogjuk fel. Nekem ez a tapasztalatom ilyen a vízügyi ügyeink mentén, aminek egy része ezekhez a tájügyekhez kapcsolódik. Tehát van itt egy deficit. Hiányzik a víz a nyár végén például, hogy ne hő szabaduljon fel. És ezekre ma már ezeket be tudjuk mérni, ami óriási ahhoz képest, akár néhány 10 év vagy 5 évvel ezelőtt, hogy ezek a számok nem álltak rendelkezésre. De hogy mi történik, ezek a számok a Duna vízgyűjtőre vannak összerakva. Nem tudom mennyi időm, hol tartok. Jó. Azért mondom, mert hogy... Jó. Tehát, hogy azon, hogy innentől félig, vagy... Igen. Jó. Tehát, olyan dolgok jönnek, amik ilyen, tehát sok összefüggés, azon, hogy röviden valakinek kérdése van, akkor kérdezen nyugodtan majd bele, de hogy ezen szeretnék így végig menni, hogy melegszünk, és még látszik is egy melegedő, egy felfelé ívelés ebben a melegedésben itt a 90-es évektől, ugye a hőmérsékletben. Látszik a talajt elérő besugárzás mértékének a növekedése, és a relatív páratartalom csökkenése, ami intuitíve ugyanezt jelentik, a páraészség nő, tehát a légkör több párát, több vizet vesz fel. Viszont az érzésettől szárazabb, ez az, amitől a felhők nem jelennek meg, mert nem tudnak kicsapódni, hiszen a melegebb levegő több vízgőzt képes magába tartani. Folyamat eredményeképpen növekszik a párolgás. munkás pároltatás, mint kikényszerített folyamat. Ráadásul ennek a mértéke, hogy a nyáron a legnagyobb. Következmény, hogy az időszak, amikor a párolgást meghaladja a csapadék mennyisége az év adott részében, ugye ez a két időszak látszik, ez a 90 és 90 után, de az látható, hogy átalakult a csapadék megoszlása az éven belül, és amit eddig egy év, egy hónap volt egy éven belül, amikor nem volt úgymond elég rögtön odaérkező csapadék, hogy ezt a párolgást vigye, ez most nagy három hónapra megnőtt. Tehát, hogy igazából a tartalékainkból kellene tudnunk fenntartani magunkat. Csak ennyi történt, de a tartalékaink meg nincsenek ott, mert hogy ahogy a tájat használjuk, az minden elemében abba az irányba mutat, hogy a nedvesség ne tudjon ott beszivárogni és megőrződni. Most átugrom, ez ugyanez a folyamat látszik, amit elmondtam, a csapadékkal összerakva. Ennek a konklúziója, hogy ez a két dolog itt tart szét. Nő a kényszer, és közben, amit be tudnánk tolni a kényszernek a pótlására, annan van a képességünk, hogy összeszedjük ezt a mennyiséget, mint talajnedvesség, ez csökken. Ez nagyon hasonlít ahhoz, hogy van egy költségvetésünk, vagy akár családilag, akár államilag, ami van egy hitelünk, aminek elkezd növekedni a kamata. És akkor úgy szorulunk ki ebből a büdzséből. És vagy csak takarékoskodunk, vagy megpróbáljuk a büdzsét növelni. Ez sokszor ennek rossz módját találják meg gazdaságilag, és akkor még rosszabb lesz a helyzet. De vannak módok arra, hogy a jobb erőforrás felhasználással, magasabb hozzáadott értékű tevékenységekkel kiindulják ezt a deficitet. Hogyan tudunk akár a meglévő vízmennyiségből többet allokálni erre az időszakra? Igazából erről szól a tájnak a ilyen ide-oda alakítása és szervezése, hogy ezt a folyamatot meg tudjuk fogni. És ebből az állapotból átmenjünk ebbe az állapotba, amikor a belső energiának a jó része nem hőként, hanem vízpáraként távozik. Ez piciben már észlelhető. Ezek a növények párolgatnak, látható a hőfényképen. Mellettük a talaj az melegebb, ahol pedig nincs növényzet, ott még melegebb. Hát ez megjelenik a piciben, de ugyanez itt van nagyban. Ez egy Csehországban készült hőfelvétel. Látszik, hogy a víz felszínén 26 fok, a erdő 28-29 fok, tehát hogy ennyi ez a felszín hőmérséklete ott. Ugyanennyi belső napenergia, az látható egy lekaszált, vagy nem lekaszált mezőn is okoz 10 fok különbséget, de aszfalt volt, ez 49 fok felé is felmehet, tehát hogy itt előállítottunk 20-30 foknyi különbséget egy délután, és akkor ezt vessük össze azzal, hogy melegszünk 100 év alatt egy fokkal, de közben tudunk állítani 20 fok különbséget egy helyen. És hogyha tendenciájában ilyen helyeink vannak, akkor ez felfél tudja pofozni az átlagot is. És persze emelkednek a hőmérsékletek télen is, de igazából nekünk ez a problémánk. Ez ugyanez a ábra lesz majd, ez egy másik kutatás, olyan a kutatócsoporttól, de nem azon a területen készült. Amit lényeges, az, hogy a 100% a belső energia egy területre, és van egy nedves vagy egy száraz felületünk, akkor mi történik, hogyan osztik meg ez az energia, visszatükröződik durván a 20 vagy 30%-a, ezt hívjuk albedó jelenségnek. Egy száraz, világosabb felszín többet ver vissza. Ugye, ma ezzel játszadozunk. Mennyi marad a direkt és a látens hő kialakulására, tehát párolgatásra vagy hőtermelődésre? Látszik, hogy az arány lényegében megfordul, és a hőképződésben itt 65% jut, itt nyáranak pedig 26%. És ez a különbség látszik ezen a képen. Ha onnan a másik oldalról nézzük, hogy mennyit hogyan, mennyi melegedést kerülünk el, az ennek a fordítottja. Ugyanakkor mennyi vizet pumpálunk vissza a légkörbe, az látszik a jelentős különbség. Itt az energia fele az lényegében visszapumpált vízként megy vissza a légkörbe. Ebből lesz felhő, ami csökkenti a besugárzást, és elindul ez a rossz irányba tartó spirálnak egy ilyen visszahozása. Most ez megint egy ilyen összetett ábra, ugyanerről a történetről szól. Ami itt látszik, az egy év Manhattan, egy már nem az, amikre gondolni szoktunk. Ami itt látszik, ez egy víz- és energiapályák egy éven belül. Látszik az a energiamennyiség, ami nem tud elpárologni. Ez pedig egy hazai kutatás, a hideg, Sopron fölötti hidegvíz patak vízgyűjtőjén, napi vízhozam a patakban, ami beerdősült. Mindig délután kettő felé a legalacsonyabb patak vízhozama. Miért? Azért, mert olyankor párolgott az erdő, mert akkor a legnagyobb besugárzás. Ez a kényszer eltűnik, és este magasabb a patak vízhozama, mert a víz leír a patakhoz. Ez a folyamat zajlik itt addig, amíg a vízgyűjtő ki nem ürül, és van nedvesség. Ha nincs, akkor marad a hőfelszabadulás. Ez ugyanez, hogy hő vagy páraként megy valami egy nedves területről, vagy egy kiszáradt túlmederről, ami egyébként a város maga vízháztartás szempontjából. Hát, fel akarunk készülni egy asszályra, vagy egy vízkrízisre, akkor persze kellene, hogy legyenek eszközeink arra, mint amikor nem jön víz a csapból. Erre is vannak közgazdasági megoldások, együtt más megoldások a kommunikáció, vagy hogy mehet, például Fokvárosban, ahogy történt. De föl lehet rá készülni közelebbi és távolabbi megoldásokkal, attól függően, hogy meddig akarunk elérni a tájban magunk körül, vagy egy vízgyűjtőn felfelé. És akkor igazából ezek csak innentől kezdve ilyen felvillantott elemek. Ez a Keleti pályaudvarnál egy hőfénykép idén nyárra a kollégám készítette. Ennek a területnek a energia megoszlása hova essék, illetve látszik, hogy itt egy fémedény 65 fokot sugároz kifelé. Ez a szegény lombkorona próbál be magát ott 35 körül tartani. Albedó hatás, ez a Kossuth tér ebből a cikkből látható, hogy például a zebra világos része 47 fok, zebra sötét része 52 fok. Látom, van különbség, de mind a kettő 45 fok fölött van. De ha vannak fák, akkor ugyanez az energia, ez elmegy vízgőz formájában. Az aszfalt, hogy itt 61 fokos, mellette 34, az se jó. De látszik, hogy ha ernyőink vannak, az is csak ott képzi meg a hűt lent, ahol vagyunk. Ezek a dolgok működnek egy kicsit megyünk kijebb, előváros, itt ez a redőny 52 fokot sugároz vissza, ez a 32 fokos rész az izzadó háta ennek a jó embernek, ami párlogtat, mint az erdő. Tehát, hogy ő se 37, hanem ott 32 szabadul fel, tehát, hogy ő segít nekünk. És akkor ugye itt van a táj, meg akkor egy falu környék, nem csak az árosban van 40 fok, hogy egy falu egyébként szemben sokkal rosszabb, amikor le van vágva a növényzet. Onnantól kezdve 48-50 fokok vannak egy település körül. És akkor ott legalább olyan árnyék sincsen, mert nincs csak magas házak, aminek lenne árnyéka. És ez vesz körül minket, amit látható, hogy van egy ilyen vonal, hogy annak a metszerét mutatja, ez, hogy ahol a kukorica ott van, és párolatot az 34 fok van, ahol fel van tárcsázva az 48 fok, tarló 40, a tárcsázott rész viszont maga itt, ezek meg 50 fok is lehetnek. Ugye ez a kép látszik itt. Ugyanez egy másik, itt is látszik, amit még pár órát annak van, sokkal kevesebb hőt tól vissza a légkörbe, mint akár egy tarló, ahol már nincs ott a feltárcsázott terület, ami már elvesztette a nedvességet, mert jobban kitett volt. De ilyen helyek, így néz ki egy szántó, de ez egy, áttettünk egy gátat, és 2 évvel később ez a helyzet nagyon már így nézett ki Szolnokföld a Tisza mentén. Ez egy töltés áthelyezés, ami amúgy a 4-es autópálya építése kapcsán alakult így ki, tehát hogy vannak dolgok, amiket nem szerettünk, mert a utakat nem szeretjük, zöldként azt mondjuk, de hogy vannak ilyen mellékhatások. És egyébként, ha összerakjuk arányaiban, akkor az útfelületekkel van a nagy probléma a tájban. Tehát, hogy ezt érdemes meggondolni. Amit nem tudom, mennyi időm van. Jó, most itt megállnék, hogyha bárkinek bármilyen kérdése, észrevétele, kritikája, stb. Van, akkor azt szívesen nyissuk ki ezt a kérdést. Ezek kicsit, ugyanez kicsit ilyen történeti.
Jó. Szőlőültetvényekkel kapcsolatban nagy vitáink vannak, hogy kell-e a sor köztakaró, meg a soralja takaró növényzet, pontosan ilyen megfontolásokból. Arra van-e valamilyen vizsgálat, vagy kutatás, hogy mondjuk a nedvesség tartalma akár 20 centivel a talajszint alatt, vagy lentebb, az változik-e akkor, vagy mennyiben változik, ha van mondjuk sor köztakaró növény, vagy nincs sor köztakaró növény, hanem a sor közeg tárcsázottak?
Én nem raktam be, van egy ugyanilyen kép Eger környékéről, egy szőlőből, az ugyanígy néz ki. Tehát, hogy maga a szőlő az ilyen 34-35-6 fok az, ami onnan, ugye, amennyi belül terheli a légkört. A feltárcsázott köz az meg 50. Tehát, hogy ez ott van. Most, ugye, ami, én nem agrár végzettségi vagyok, tehát hogy, amit el tudok ebben mondani, az az, hogy itt ez azért 50, mert hogy ami, tehát még a tarló az ugyan szívja fel a vizet, amikor ez a páragási kényszer van, de a növény mégiscsak másképp működik, mint egy növénytelen felület. Ez az, ami látszik. És mivel, hogy ebből adódóan, ahol növényzet van, ott több jobban megmarad a talajnedvesség is. Az intuitíve nem jön össze, hogy az fogyaszt, és akkor mégis a másik az, ami jobb lenne. De hogy egyszerűen emiatt, hogy a melegebb, tehát az, hogy felmelegszik, az szívja ki, az is szívja ki, és sokkal jobban szívja ki a nedvességet a talajból. És tehát erre nagyon sok vizsgálat van, tehát az OVF honlapján fenn vannak ezek a talajnedvesség térképek is, hogy ez hogyan változik. És látszik, hogy egy nagyobb eső után még mindig 30-es átlag alatt vagyunk jóval, tehát hogy ezek, és van már ilyen agrármonitoring rendszer is, ahol ezt csinálják szántóföld egyre több helyen, mert hogy a gazdák most már érzik azt, hogy ezek a nagyon ki van minden számolva, és kell az információ. De hogy ez a trükk, hogy ott van a növényzet, és a növényzet, ez az élet trükkje, hogy abból a semmiből, ami egy kő volt, felnő valami, ami meg ami jobban használja az erőforrásokat. Tehát, hogy ez működik kicsiben és nagyban is. Ettől függetlenül egy konkrét esetben akár ez fordítva is lehet, de az összességében, hogyha ott van borítás, az jobb. A másik, a vízkeret irányelv, diffúz tápanyag terhelés csökkentés. Egy feltárcsázott akár szőlő, azt, hogyha még műtrágyázták, nem tudom, mit csinálnak vele, az onnan folyik be a mindenféle tápanyag a vízfolyásokba, amiből aztán ott algavirágzás lesz. Tehát igazából, ha ezt betartanánk ezeket a törvényeinket, akkor ez nem menne kérdés, mert akkor már ennek az ebből adódó költségek, meg bírságok elkerülése érdekében már mindenki nem tárcsázná a szőlő közt. Tehát, hogy parancsolj.
Köszönöm. arra vonatkozóan van esetleg kutatás, amivel találkoztál, hogy, hogy mi az a lépték, amiben, amiben a talaj alakításával és a táj alakításával mondjuk adott esetben felhőképződést vagy csapadékképződést tudunk generálni egy adott területen?
Ez a legérdekesebb kérdés most, hogy hol ez hogyan történik. És hogy ezeket a mintákat, ezeket meg lehet-e találni. Ezek valahol voltak-e? Nagyon sok ilyen szólás az ilyesmiből adódik. Ilyenfajta időjárás egyéb mintákból, amik adott esetben megszűntek. De hogy ezek a folyamatok nagyban abszolút megvannak és működnek. Az, hogy hol találjuk meg, mint legkisebb elem, szerintem ez ebben az ilyen klíma, vagy nem tudom, ilyen táj egyéb kutatáson a mérnökök felé, meg a ökológusok egyebek felé, vagy meg a meteorológusok felé a kérdés. A legvégén van egy ábra, azt mondom, hogy előszedem a legvégén, ami ezt, amikor az Amazonas és Dél-Amerika mentén ilyen mintázat látszik. De van egy Milán nevű, sajnos egy évvel lassan meghalt spanyol kutató, aki összerakott egy mintázatot a fölközítenek a nyugati partvidékére, hogy az eltűnő esők. Ő azt rakta össze, hogy ahogy a fölközítenger partján lévő betlendek és mocsarak és egyebeknek a helyét a beton foglalta el, hogy az a szél, ami reggel indul a tenger felől a hegyekbe, ez esőt hozott. De ugye ehhez kellett az a plusz pára, amit a vetlendekből szívott fel. És ma az történik, hogy ez a szél ez elindul, de hogy az, ami a hegy fölviszi, nem csapódik ki. Tehát, hogy nem kell kezdeni meg az eső, de a pára ott van benne. Viszont mivel a uralkodó szélirány az a nyugatról jövő, ezért ezt a páratelt légréteget tolja vissza a fölközi tenger fölé. Tehát egy ilyen felhalmozódás folyik. Tehát mivel ez nem tudott kicsapódni. És ezt ő ráment az élete, de ezt iszonyú részletesen ő föltárta. Erről van egy tudományos cikk. Ő ezt a dolgot életen át próbálta megmagyarázni és bevinni a közszadatba. Lényegében sikertelenül. De hogy ez egy ilyen minta. És a kérdés az, hogy megtaláljuk ezeket a mintákat, vagy ahol még vannak, Balaton felvidékében egy hasonló történet, de hogy ezek miért vannak, hogy vannak, milyen körülmények között igaz összefüggés, mikor nem, ezt kell megérteni. De ezt így lokálisan lehet, és ez a megint a táj szervezéshez fut vissza, hogy mennyi ember kell hozzá, hogy ezt így, ezeknek össze kell érniük.
Kérdeznék, hogyha szabadulhatok. De lehet, hogy ez most nem annyira illik bele a gondolatmenetedbe, de hogy ez ilyen friss élmény, ugye nekünk pár hete ugye a Dunának az áradása, hogy ezzel kapcsolatban, mert ugye rengeteg ötlet van, meg kritika, ugye nyilván a vízügy felé is, meg a kormányzat felé is, de hogy te mint szakember, tehát hogy arra, hogy ugye a rajtunk átfolyó víztömeg kapcsán, hogy mi az, amit lehet, mert nyilván ugye azért oda, tehát megváltozott a táj is, meg tehát, hogy városok épültek, nem, tehát nyilván nem lehet visszaállítani az eredeti, a visszabályozás előtti állapotokat, de hogy van erre valami gondolatod? Hát,
köszi. Két dolog. Egyrészt, hogy ez a jelenség, hogy egy iszonyú hosszú ilyen száraz és aszályos periódus után jött egy ilyen özönvíz, ez teljesen természetes. Tehát ez pont azt abból a logikából fakad, amit megpróbáltam elmondani, hogy a túl van telítve párával a levegő, és ez akkor szakad ki, amikor valami miatt hideg, tehát ez lehűl. Akkor viszont ez a mennyiség, ez így egybe szakad ki. Ez például, amikor ez történt tavaly Szlovéniában, valaki emlékszik erre, hogy a Szlovéniát elmosta ugyanígy egy ilyen néhány, egy hétig a Szlovénia föld köröző ilyen időjárási jelenség. Most annyi történt, hogy ha valaki nézte a radarokat, akkor ez a nedvesség, amit részben a Földközi-tengerről szedett föl az időjárás, részben a Fekete-tengerről, ez nem Szlovéniának futott neki a Földközi-tenger felül, hanem az a ciklon az egy ilyen körrel lényegében az Alpoknak északról csapta neki. De a hatás az ugyanez a túlmelegített levegőben sokkal több a pára. Tehát, hogy ezek így összeérnek. Maga a védekezés, hát ez a víz, ez nem nálunk csapódott le, ezzel a védekezéssel semmi probléma nem volt. Tehát ezt igazából, ez is egy ilyen fura dolog, hogy a sajtó az próbál ilyen katasztrófát csinálni olyan helyzetekből. Ausztriában volt katasztrófa, de nálunk nem volt katasztrófa. Tehát ez, amikor elönti a lakpartot a víz, az, hogy mennyibe kerül, hogy egy gátat meg kell-e még rakni homozsákkal vagy sem, ezek igazából résztett kérdések, ennél sokkal több pénz megy el különböző helyeken. Az a vízmennyiség, ami most jött le, ami a Dunán így lejön, arra ma nincs más válasz, mint ami most van. A Tisza mellett van, lenne. Tehát ezeket a vizeket előbb-utóbb szét kell tudnunk valahogy folyatni, és a beszivárogtatásba, a talajnedvességbe visszapótolni. De ez ma egy, ez a tájszervezésnek a lényegi kérdése, hogy a víz oda tudjon menni, meg megfelelő vegetáció legyen rajta, és meg is éljünk. Tehát ez a három így együtt.
Igen, de lehet, hogy rosszul tettem föl a kérdést, mert igazából arra lettem volna kíváncsi, hogy ugye különböző vélemények futottak ugye a médiában, meg a social médiában, hogy ugye miért nem tartjuk meg ezt a vizet, tehát miért nem vagyunk felkészülve arra, hogy ezt tároljuk, vagy nem, és ugye itt is volt pro meg kontra érv, hogy ezt a vizet nem jó megtartani, mert inkább ez...
Minden vizet jó lenne megtartani, de tehát az, hogy mennyi víz jön adott ponton le, és milyen erőket mozgat meg, ebben nagy különbségek vannak. Tehát, hogy én csak annyit mondtam, hogy nem ebből a vízből kell próbálni kivenni, hanem azokból az árvizekből, amik sokkal csendesebben, mert télen lefolytak mellettünk. A Dunán is, meg a Tiszán is. Mind olyanok voltak, amiből lehetett volna a vizet kivinni, de ennek ma a tájszervezés oldaláról nincsen meg a helye. És akkor visszaértünk a legelejére ennek a kérdésnek, hogy hogyan szervezzük meg a tájat. Most ötök ezt a részt, ami jön, azt átugrom azzal, hogy akár jöjjünk is majd ide-vissza, ha gondoljuk, mert ugye táj másképp nézett ki, de szerintem ez az itt ülőknek nem feltétlenül újdonság. Ugye, mert erről vannak...
Szóval egy kérdés még egyszer az elejéről, hogy továbbfejtve a gondolatot, hol jobb a tájban megtartani a vizet, hogyha az áporttározókba, ártérbe gyakorlatilag nyílt vízfelületeket hozunk létre, vagy hogyha próbáljuk meg a vegetáció felé terelni, és akkor tulajdonképpen erdők, vagy más kisebb cserjeszint, stb. Próbáljuk megtartani.
Igen, ez egy nagyon lényeges kérdés. Tehát a tározókat ma, meg a mai direkt vízhasználat gondolkodásban azt akarjuk, hogy nyára, amikor nincs víz, akkor öntözzünk belőle. Meg csináljunk ezt, azt, amazt. De pont amiatt, amit elmondtam, a víznek a talajban kell lenni addigra, amire a napsütés durván megérkezik. Tehát ezeket a tározókat, minden egyéb, és legyen ez oldaltározó, vagy keresztbe valami a folyón, ezt úgy kell tudni működtetni, hogy az év egészében képes tegye lehetővé azt, hogy minél messzebb el tudjon jutni víz, és ott be tudjon szivárogni. De igazából erre a infrastruktúrán készen. Én mindig belefutunk abba, hogy akkor kellene nekünk csongádi vízlépcső, meg ez az amaz, és akkor mindenki egymásnak esik, hogy ez meg nagymaros. De hogy van egy komplet rendszerünk, ami az Alföldön szét tudja vinni a vizet, ezt nem használjuk. Tehát nem használjuk ki. öntözni, aki akar, az öntözhet belőle, ha megfizeti, de ez a közjó, erre nem költünk állami pénzt, hogy a vízügyi igazgatóság az ebből az összegből vigyen ki, nem tudom, ahova lehet vizet. Egyrészt, mert ma nincs meg a helye, másrészt meg erre így nem kap pénzt. És akkor a csatornák például üresen állnak. Tehát, hogy és ennek a kezdve ez az intézményrendszer és finanszírozás kérdés, és akkor megjöttünk a közgazdászokhoz. Parancsoljon.
Folytatnám egy kicsit ezt a gondolatmenetet, a szabályozás kérdése, hogy Balogh Péter munkáiból, meg előadásaiból tudható, hogy az Alföldön is, meg ami a képeken is látszott, hogy a holtágak, kiszáradt holtágak az Alföldön, nem is kellene csatornázni, kiválóak lennének arra, hogy a vízmegtartást oda bevezetni, és ott aztán működne a beszivárgás, meg a tájhasználatnak ez a része. De a jelenlegi EU-s támogatások, azok csak a szántóföld létesítését azt támogatják, és noha ezek a volt medrek, ezek a meanderek, ezek, ha be vannak szántva, akkor négyzetméterre kap táj, akkor is, hogyha nem termel, de van egy biztos támogatási összeg, amit megkap rá. És ugyanez vonatkozik a csatornákra is, illetve megszűntek.
Nem teljesen, tehát hogy igen, én a Péter sok mindenben egyetértek, de egyrészt ezek az elemek nem lennének elegek. Tehát, hogy ami, egykor volt egy vízrendszer, ami még pont ezt a párolgáshoz legyen a víz a talajban, ezt tökéletesen kiszolgálta. De, és ez nem azért szűnt meg, mert valaki gonosz volt, hanem szépen nagyjából az 1000 év alatti történelmünk folyamán mindig egy picit sófoltunk rajta, hogy legyen egy kicsivel több gyepünk először, mert legeltetni akartunk, aztán legyen egy kicsivel több szántunk, és ez a rendszer, ez hiszem, hogy felborította a vízháztartást. Ebből lett az elmocsarasodás, amit aztán lecsapoltunk, és akkor most meg száradunk. Tehát, ezeket a rendszereket, ezeket újra kell gondolni. Az agrártámogatásokban vannak ilyen is, meg olyan elemek is. Az igaz, hogy a szántóért többet adtak korábban, mint hogy valaki vízes élőhelyet tartott volna fent. Ma ez alakul folyamatosan, de igazából a probléma nem az, hogy mennyi pénzt adnak, hanem az, hogy ezt meg kell tudni szervezni. Tehát, hogy két gazdának egymással valahogy meg kéne állapodnia, vagy háromnak, vagy ötnek. És addig, amíg csak ez a rendszer van, hogy egy gazda az EU-val van igazából beszélő viszonyban, mert bekattintja, hogy milyen támogatást kap, és hiányzik ez a táji intézményi szint, ami egyébként ezt régen belvíztársulatnak hívták, mert vízgazdasági társulatnak hívták. Ezeket mindenki helyben nagyon utálja, mert ezek a TS-ekkel kötődnek, vagy kapcsolódnak össze, de igazából ezeket álmosították a második világháború után, és szolgáltak ki egy másfajta gazdasági rendszer. De ez az elem a érdekeltség alapon a területtulajdonosok, ami a települések is jelenti, hiszen a települési terület tulajdonos, ezeket a vízrendezési, gazdálkodási kérdéseket megbeszélték érdekeltség alapon, pénz alapon. Mire költünk, mire nem költünk? Mire van pénzünk, mire nincs pénzünk, mit kell elhárítani, mit akarunk lehetővé tenni? Ez ma tökéletesen hiányzik, erről szólnának ezek a rengeteg szakértőnek kéne együtt ülnie azokkal, akik újra akarják gondolni a tájat, azért ne följön meg benne senki. Mert egy faluban még jobb, de szerintem nem feltétlenül jobb, mint egy városban nyáron egyébként.
Bocsánat, tudom, hogy órákig
ezt mondtam, te hogy is, meg mi is,
de hogy megérkezett
erről
a következő előadónk. Mi egyébként tehát szeretnénk azért a projekten kívül is, tehát ugye erről beszéltünk már, hogy mi is nagyon fontosnak tartjuk itt a Kéknél, hogy tényleg ilyen interdisziplináris diskurzust generáljunk, és hogy hát nyilván a klímaváltozás kapcsán rengeteg tématerület van, ahol lehetne közösen gondolkodni, úgyhogy mi ezt mindenképpen fogjuk, tehát ezt így fel szeretnénk vállalni, ezt a
Egy mondatot mondok akkor zárásként, jó? Egyrészt, hogy hogy néztünk ki, mint Európa, ezer évvel, úgymond időszámításunk előtt. Tehát itt erdők voltak. Csak úgy, mint az Amazonas környékén. És ma így nézzünk ki, vagy még így se, vagy ezen a környéken. Tehát, hogy és innen hiányzik egy nagyon komoly párutatási teljesítmény, csak hogy ne csodálkozzunk, hogy meleg van. Tehát, hogy ezek összefüggnek egymással. És ennek csak egy ilyen Móriczka ábra, hogy tehát mindent össze kell rakni, az árvízről nem beszéltünk itt, de hogy és nem a nagyban, hanem kicsiben. Tehát ahol egy völgyben, egy falu fölött, stb. A biztonság megteremtésének ára van, amit valaki tud nekünk nyújtani egy területen fölötte, és ezeket a szálakat kell tudni összehúzni szolgáltatásért, ellenszolgáltatás, meg valami közös haszon, amire szintén vannak lehetőségek, hogyha emberek elkezdenek egymással beszélni, és nem csak azt akarják, hogy valaki onnan kívülről a másikat, ha érje, hogy azt csinálni, hogy én szeretnék. Ez így nem megy. Köszönöm.
Mi is nagyon szépen köszönjük. Akkor még a következő előadásig van pár perc. Akartam is mondani, hogy nem tartunk külön kávészünetet, tehát hogyha közben úgy érzitek, hogy innátok, vagy bármi, akkor nyugodtan álljatok föl, de most, amíg felkészítjük a következő előadást, addig van egy kis időtök. Thank you.